Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, nagy péntek igéje, az evangélium rövid összefoglalása. János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben ezt olvassuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Zsoltár, ami ennek a napnak a Zsoltára, a 89. Zsoltár 47. és 27. verse. Miért rejtőzködsz olyan soká, Uram? Kősziklám, szabadító Istenem! Jövünk a kereszthez. Nagy péntek az a nap, amikor az Úr Jézus az életét adta, értünk a Golgotai kereszten. Hogy hogyan történt mindez, az események hogyan követték egymás után a történetnek a menetét, hogy hol van ebben az egész történetben a mi helyünk, a mi szerepünk, és hogy ez ma hogyan hathat a mi életünkre, erről szól ez a mai istentisztelet. Szeretettel hívom a testvéreket arra, hogy vegyünk részt ezen az istentiszteleten. Teljes szívvel és teljes lélekkel. Átélve, átérezve, legalábbis amennyire az nekünk lehetséges, annak a jelentőségét, hogy mit tett Jézus Krisztus. Ott, akkor, azon a bizonyos nagy héten, nagy pénteken. Az Isten tiszteletnek a menete, az evangélikus énekeskönyv K-rendje szerint van, ami az evangélikus énekeskönyv 39. oldalán kezdődik. Kivetítjük az ének szövegeket. Ebben a liturgiában nem énekeljük végig az énekeket, hanem egy vagy két verset énekelünk az ige szakaszok között. Ahol az első vers fog szerepelni, ott láthatjuk majd az éneknek a kottáját is. Ha valaki mégis szükségét érzi annak, hogy az énekeskönyvet a kezébe vegye, akkor azt nyugodtan megteheti, de egyébként nem lesz szükség arra, hogy kézbe vegyük az énekeskönyvet, hiszen minden ott lesz előttünk kivetítve. Így legyen Isten áldása ezen a mai alkalmunkon, és akkor kezdjük el az Isten tiszteletet a kezdőénekkel. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Imádkozzunk! Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy halálig teljesítetted atyád akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül emlékeztes minket keresztedre és tövis koronádra, hogy szüntelenül áldjunk téged hűségedért és szeretetedért. Amen. Testvéreim az Úrban, az egész kereszténységgel valljuk, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett és halt meg. Mit jelentett ez a valóságban? Mit kellett neki elszenvednie? Ezt akkor értjük meg, ha elolvassuk, mit írnak róla azok, akik azt Jézus szenvedésének szem- és fültanúitól hallották. Hallgassuk meg tehát Jézus szenvedés történetét, hogy megteljék a szívünk bűnbánattal és mélységes hálával Jézus Krisztus végtelen szeretetéért.
Amikor Jézus Jeruzsálemhez közeledett, és az olajfák hegyéhez ért, a tanítványok az ő parancsára hoztak egy szamarat, és ráterítették felső ruháikat. Jézus pedig ráült. A sokaság nagy része felső ruháit az útra terítette, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevébe jön. Hozsánna a magasságba. Amikor bement Jézus Jeruzsálembe, megbozdult az egész város, és kérdezték, ki ez? A sokaság pedig ezt mondta, ez Jézus a proféta a galilei Názáretből. Akkor összegyűltek a főpapok és az írástudók és a nép vénei, és megegyeztek abban, hogy Jézust elfogják csellel és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy ne támadjon zavargás a nép körébe. Akkor egy a 12 közül, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és ezt mondta, mit adnátok nekem, ha elárulnám őt nektek? Azok pedig megállapították neki 30 ezüstöt, és ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt.
Kovásztalan kenyerek első napján, amikor este lett, asztalhoz telepedett Jézus a 12 tanítvánnyal, És miközben ettek, így szólt. Bizony mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem. Szomorkodtak nagyon, és elkezdték mondani egyenként. Én vagyok az Uram. Ő így válaszolt. Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Mert az ember fia elmegy, ahogyan megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az ember fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólalt Judás, és megkérdezte. Én vagyok az, Mester. Így válaszolt. Te mondtad. Judás pedig azonnal kiment, és éjszaka volt. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, megtörte és tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vette a poharat, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mind, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért ontatik ki bűnök bocsánatára. Amikor megvacsoráltak, dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére, és Jézus így szólt hozzájuk. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj lyukai. Megszólalt Péter, és ezt mondta. Ha mindenki megbotránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Így szólt hozzá Jézus. Bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ezt mondta neki Péter. Ha meg kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. Hasonlóan beszélt a többi tanítvány is.
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Getsemánénak hívnak, és így szólt a tanítványokhoz. Üljetek le itt, és elmegyek amoda, és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és gyötrődni, és ezt mondta neki. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virasszatok velem. Tovább ment egy kissé, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te akarod. Oda ment a tanítványokhoz, és alva találta őket. Így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok egy órát sem virasztani velem? Virasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. És amikor odament, ismét alva találta őket.
Thank you. Harmadszor is elment és imádkozott. Amikor visszatért tanítványaihoz, ezt mondta nekik. Íme elközelgett az óra, és az emberfiát bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk. Íme elközelgett, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megérkezett Judás, egy a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság, kardokkal és botokkal. Az áruló pedig ezt ajánlott adta nekik. Akit megcsókolok, az-az, fogjátok el. És azonnal oda ment Jézushoz, és ezt mondta, üdvözl légy, Mester, és megcsókolta. Jézus így szólt, Judás, csókkal árulod el az ember fiát. Akkor oda mentek, és elfogták. Péter pedig kirántotta a kardját, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza a kardodat a helyére, mert aki kardot fog, az kard által vészel. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.
Jézust elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter követte őt távolról, egészen a főpap udvaráig, és bement, ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. A főpapok és az egész tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, és nem találtak. Akkor a főpap így szólt hozzá. Megesketlek az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten fia. Így szólt hozzá Jézus. Te mondád. Viszont mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát ülni Isten hatalmának jobbján, és eljönni az ég felhőin. Ekkor a főpap megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van több tanúra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mi a ti véleményetek? Ők így feleltek. Méltó a halálra.
Thank you. Péter pedig kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez is a názareti Jézussal volt. Ismét tagadta esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva oda mentek az ott álló dogálók, és ezt mondták Péternek. Bizony közülük való vagy te is, mert a beszéded is elárult téged. Csak akkor elkezdett átkozódni, esküdözni, nem ismerem azt az embert, és azonnal megszólalt a kakas. Megfordult az Úr, és rátekintett Péterre, és ő kiment, és keservesen is sírt.
Akkor megkötözték Jézust, elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Jézus pedig állt a helytartó előtt. Ezt kérdezte a helytartó. Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt felelte. Te mondod. Miközben vádolták a főpapok és a vének, nem felelt semmit sem, úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott. A helytartó ünnepenként egy foglyot szokott szabadon bocsátani a sokaságnak, akit kívántak. Volt akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, ezt mondta nekik Pilátus. Mit akartok? Melyiket bocsássam szabadon nektek? Barabást vagy Jézust? Azok pedig így kiáltottak. Barabást. Pilátus megkérdezte tőlük, mit tegyek akkor Jézussal? Így szóltak mind, feszítsd meg. A helytartó megkérdezte, mi rosszat tett? Azok még inkább kiáltoztak. Feszítsd meg! Akkor vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ebben a vérontásban, ti lássátok. És az egész nép így felelt, vére rajtunk és gyermekeinken. Thank you.
Ekkor a helytartó katonai elvitték Jézust a laktanyába, és oda gyűjtették köréje az egész csapatot. Levetkőztették, bíborköppenyt adtak rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, és nátszálat adtak a kezébe. Térdre borultak előtte, gúnyolták, és ezt mondták: üdvözlégy, zsidó királya! Aztán ráköptek, fogták a nátszálat, és a fejéhez verték.
Hogy megfeszítsék az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgatának neveznek. Megfeszítették őt, és vele együtt két gonosztevőt, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus pedig így imádkozott: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Elosztották ruháit, és sorsot vetettek rá. Az ítélet okát is felírták: a názáreti Jézus, a zsidók királya. Akik arra jártak, csúfolták őt, hasonlóképpen a főpapok és az írástudók is ezt mondták: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A megfeszített gonosztevők közül is az egyik szidalmazta őt: ugye te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. Megszólalt a másik, és ezt mondta: te az Isten sem féled, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi melten, de ez semmi rosszat nem tett. Ezt is mondta: Jézus, emlékezzel meg rólam, amikor bemégy országodba. Így szólt Jézus: bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.
A keresztfa mellett ott állt Jézus anyja és az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Amikor meglátta, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Szólt a tanítványhoz is: íme a te anyád. és ettől az órától magához fogadta az a tanítványt. 6 órától kezdve sötétség lett az egész földön 9 óráig. 9 óra tájban felkiáltott Jézus. Éli, éli, lamma sabachthani. Ez azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus pedig, tudván, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjuhozom. Ekkor a körülállók közül egy odafutott, szivacsot töltött meg ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. Amikor Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és hangos szóval felkiáltott. Atyám, kezedbe teszem lelkemet, és lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.
Eljött egy gazdag ember, Arimátiából való, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József pedig a testet tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte új sírboltjába, amelyet a sziklába válgatott. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és eltávozott. Másnap összegyűltek a főpapok és a farizeusok, elmentek Pilátushoz és ezt mondták. Uram, mi emlékszünk arra, hogy ez a csaló még életében azt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, őrizzék a sírt 3. napig, nehogy tanítványai ellopják, és azt mondják a népnek, feltámadt a halálból. És ez a csalás még rosszabb lenne az elsőnél. Pilátus így válaszolt, van őrségetek, menjetek és őriztessétek, ahogyan tudjátok. Azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sír mellé.
Kérem arra a gyermekeket, hogy menjenek hátra az asztalhoz, és az oda készített színezővel foglalatoskodjanak, míg mi a testvérekkel együtt az ige hirdetésre figyelünk.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 52. fejezet 13. versétől az 53. fejezet 12. verséig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 52. fejezet 13. versétől. Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Amen. Drága testvérek, nagyon megrendítő volt végig hallgatni a Passió történet egyes történeteit. Nagyon megrendítő volt hallgatni, és talán olvasni is. Elcsuklott időnként egy-egy hang, lehetett érzékelni azt, hogy aki olvas, nagyon mélyen, szívében érzi azt, hogy micsoda dologról van itt szó, abban az ige szakaszban. És akik hallgattuk az éppen felolvasott szöveget, talán ugyanezt éreztük, ezt a megrendültséget, pedig ismerjük a történetet. Sokszor hallottuk, sokszor olvastuk, de így egymás után, ahogy történtek az események, újra egyben látni az egész folyamatot, nagypéntek napján, a fekete oltár előtt, ahol csak a töviskoszorú és a megfeszített Krisztus van ott a szem előtt, hallani mindezt nagyon megrendítő. Kezdve azzal, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, és hogy hogyan ünnepelte őt ott a tömeg, és aztán hallani azt, hogy ugyanez a tömeg nem sokkal később milyen lelkesen kiabálja a feszítsd meget. Megrendítő. Vagy szembesülni azzal, hogy mennyire Jézus halálát akarták a főpapok és a nagy tanács tagjai, és hogy milyen elvtelen egy ember volt az a római helytartó. Megrendítő volt ezzel újra szembesülni. De megrendítő azzal is, hogy nem lehet mutogatni főpapokra és helytartóra, hiszen amit a tanítványok tettek, az is megrendítő. Az egyik elárulja a mestert, a másik letagadja még azt is, hogy ismeri, és egyébként meg mindnyájan szerte szaladnak, és otthagyják, vagy amikor imádságra, virrasztásra kéri őket, akkor elalszanak. Megrendítő, hogy hogy vannak jelen a tanítványok ebben a történetben. És megrendítő az a mérhetetlen szenvedés, amin Jézus Krisztusnak keresztül kellett mennie. A testi és a lelki gyötrelem, a megaláztatás, a teljes elhagyatottság, aminek a legszívbe markoló mondata az, amikor azt éli meg ott a kereszten, hogy az Isten is elhagyta őt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Micsoda kínokat kellett az Úr Jézusnak elszenvednie. És ezek után, hogy ennek a történetnek az egyes eseményei itt elhangoztak előttünk, és szíven találtak bennünket, ezek után erre a mai napra egyházunk által kijelölten elhangzott az igehirdetési alapigeként, Ézsaiás próféta könyvéből az 53. fejezet. Talán a legmegrendítőbb fejezete az egész Ószövetségnek. Az a profécia, ami az Úr szenvedő szolgájáról szól. Tulajdonképpen, ahogy olvastam, ahogy hallottuk, akkor egyes mondatoknál megelevenedtek a szemünk előtt azok az események, amiket éppen előtte a passió történet eseményeiként hallottunk. Hát nem döbbenetes? Lehet, hogy Ézsaiás próféta könyvében nincsenek benne a konkrét helyek és nevek, de a lényege, hogy mi történt a passióban, minden fontos eleme benne van az ézsaiási proféciában, amiben Krisztus előtt több száz évvel az Úr szenvedő szolgájáról, a messiásról profétál. A lényegi dolgok. Az a mérhetetlen szenvedés, amin ennek a szolgának keresztül kell mennie. Az a megvetettség és elhagyatottság, amit át kell élnie ennek a szenvedő szolgának. Az a néma engedelmesség, amivel tűri az egészet. A vágóhídra vitt báránnyal való hasonlóság. és az ítélet nélkül való meghurcoltatás, a bűnösök közé soroltság. Milyen döbbenetes! A passió történet eseményeiről évszázadokkal korábban ad kijelentést az Isten, és arról is, hogy ennek az egésznek mi az oka és mi a célja. És ez még megrendítőbb talán. A mi bűneink miatt törték össze. A mi vétkeink miatt kapott sebeket. Ez az oka az egész megrendítő történetnek. A mi bűneink, a tiéd és az enyém. Emiatt kellett Jézusnak ezt az egészet végigcsinálnia. Sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ez pedig a célja Jézus kereszthalálának, az egész szenvedés történetnek, hogy legyen, aki fizet a mi bűneinkért, hogy nekünk legyen békességünk, igazi békességünk, amit egyedül az Isten tud megadni, és ezt egyedül az ő szenvedő szolgáján, a megváltó Krisztuson keresztül adja meg számunkra. És drága testvérek, most ebből az igéből és ebből a történetből, ami a mai Isten tiszteletnek tulajdonképpen az alapigéje, én három dolgot szeretnék mindannyiunknak a szívére helyezni. Az első az az, hogy ami nagy héten történt, az arról szólt, hogy az Isten cselekszik. Az Isten cselekvését ragyogtatta fel ez az egész nagy hét. Isten előre kijelentett akarata és végzése szerint történt mindaz, amin az Úr Jézusnak végig kellett mennie, kezdve a virágvasárnapi bevonulástól, a nagycsütörtöki eseményeken, nagypénteki eseményeken át, majd egészen húsvétig. És ez miért fontos? Hogy Isten az Úr Jézus által véghez viszi azt a folyamatot, ami a bűnös ember számára a megváltást jelenti. És amibe beleszokott remegni a lelkünk a passió történet eseményeit hallva, az az, hogy az emberi gonoszságot látjuk ebben a történetben. Hogy mennyire uralkodik az emberi gonoszság, mennyire hatalmas az emberi gonoszság. De testvérek, az az első és legfontosabb üzenete ennek a történetnek, úgy, hogy Ézsaiás 53-at is látjuk ma igehirdetési alap igeként, hogy nagy az emberi gonoszság a passió történetben, de nem az emberi gonoszság irányít a passió történetben. Lehet, hogy a látszat azt mutatja, de nem. Itt az Isten az, aki cselekszik, és az Isten az, aki irányít. Hiszen évszázadokkal korábban pontosan elmondta Isten az ő prófétáján keresztül, hogy mi fog történni a megváltóval. Az Úr szolgájának a szenvedéséről megadta Isten a pontos kijelentéseket, amiket beteljesített. Tehát egyértelmű bizonyíték az, hogy az egész történetben Isten az, aki cselekszik és irányít, bármekkora is az emberi gonoszság. És olyan döbbenetes, ez az a profécia, amin nagyon sokan fennakadtak. Akik nem ismerik Jézust, azok ezen fennakadnak, mert végigolvassák, és tanástalanul állnak a profécia előtt, mert azt kérdezgetik, hogy de hát ki ez a szolga? Hát ki képes erre? Ki az, aki mindezt végig csinálná másokért? Hogy lehet ez? Mit kezdjünk ezzel? Testvérek, aki nem ismeri Jézust, és nem ismeri Jézus szenvedés történetét, az tanástalanul áll Ézsaiás 53 előtt, mert azt mondja, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Ez érthetetlen. De aki ismeri Jézus Krisztus szenvedésének a történetét, az pontosan érti, hogy miről beszélt az Isten a prófétán keresztül. Amikor az Úr Jézus ott függött a Golgotai kereszten, akkor egyszer csak megnyílt ez a régi profécia. Hiszen akkor nyilvánvalóvá vált, hogy ez az egész fejezet Jézus Krisztusról szól, hogy ezt ő vitte véghez, hogy nem egy ember az, aki szenved, az a szenvedő szolga, nem egy ember, hanem az ember fia, az Isten egyszülöttje, és benne és általa cselekszik az Isten. Isten az, aki cselekszik és irányít, aki a passió történet keretében kimunkálta a megoldást, az egyetlent, azt, ami örökre szól. Halálra adta egyszülött fiát, és azt mondta, hogy aki hisz ő benne, az megmenekül, az bűnbocsánatot, örök életet nyer. Drága testvérem, te hiszed-e ezt? Nagypénteknek ez a kiinduló pontja. Cselekszik az Isten, de vajon az, amit az Isten cselekszik, ahhoz neked van-e közöd? Ez az első kérdése a mai igehirdetésnek. Aztán a másik, amire szeretnék ma kitérni, az az, hogy itt a proféciában két névmás van, ami a meghatározó. Az egyik az, hogy ő, a másik pedig az, hogy mi. Ő és mi. Ő azért, mert mi, ő azért, hogy mi. Hogy folytatódik ez a két mondat? Ő azért szenvedett és halt meg, mert mi bűnösök vagyunk. És ha a vétkeinkben maradunk, akkor halálra vagyunk ítélve, akkor menthetetlenek vagyunk. Ő azért halt meg, mert mi bűnösök vagyunk. De ott a másik mondat. Ő azért, hogy mi, ez pedig hogy folytatódik, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk, hogy mi szabaduljunk, hogy mi gyógyuljunk, hogy nekünk örök életünk, üdvösségünk legyen. Nélküle esélyünk sincs, egyikre se. Se a bűnbocsánatra, se a szabadulásra, se a gyógyulásra, se az örök életre, semmire. De vele ő azért szenvedett, hogy mi mindezt átélhessük. Ő és mi. Ő van a középpontban, a szenvedő Krisztus. És azt hangsúlyozza ma az ige, hogy mi nem tekinthetünk rá kívülállóként. Nem maradhatunk kívül a körön. Nem nézhetjük messziről, mert érintettek vagyunk. Mert az Isten belehelyezett minket ebbe a történetbe. Mert mi is ott vagyunk. Érintettek vagyunk. Szenvedésének okozójaként és kereszthalálának kedvezményezettjeként. Érintettek vagyunk ebben a történetben. Engem mindig megrendít az az énekvers, most is énekeltük, ami így hangzott, hogy én okoztam minden szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged, mindazt, mit Jézus eltűrtél helyettem, én érdemeltem. Ezt énekeltük, és erről beszélt a próféta is. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink törték össze, az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Tele van ezzel ez a fejezet, és azzal, hogy ezért lehet nekünk bűnbocsánatunk, hogy ezért gyógyulhat a mi nyomorult életünk, hogy ezért lehet nekünk békességünk. De itt is van egy kérdés, drága testvérek, a második kérdése ennek az ige hirdetésnek. Az, hogy okozói vagyunk az ő szenvedésének, az mindenkire igaz. De az, hogy kedvezményezettjei is vagyunk az ő kereszthalálának, az nem mindenkire igaz. Az csak arra igaz, az, aki hisz ő benne. Aki hiszi azt, hogy ő a megváltó. Hogy mindaz, amit Jézus elvégzett, az az Isten megoldása az ő életére. Kedvezményezettje ennek a történetnek csak az lehet, aki hittel áll oda a Golgotai kereszthez, vagy hittel borul le a megfeszített Krisztus előtt. Drága testvérem, te hiszel-e benne? Kaptál-e bűnbocsánatot tőle? Gyógyult-e az életed az ő sebei által? Van-e békességed? És aztán egy harmadik dolog zárásként, egy személyes. Nekem ez a megtérés hígé. Sok évvel ezelőtt ezen a fejezeten keresztül és ennek egy mondatán keresztül érintett meg olyan szinten az Úr, ami semmi máshoz nem volt fogható. A személyes érintettségem kötődik ehhez az igéhez, és a megfeszített Krisztushoz. Testvérek, nektek hol van a személyes érintettségetek? Ennél az igénél, vagy valamelyik másnál? Nehogy úgy hazamenjetek erről az Isten tiszteletről, hogy itt a kereszt előtt nem álltok meg, és nem kérdezitek meg az Urat, hogy mit akarsz nekem most mondani. Azzal kapcsolatban, amit lehet, hogy már sok évvel ezelőtt elvégeztél az életemben, vagy azzal kapcsolatban, hogy most milyen helyzetben vagyok, és ebben mit akarsz nekem kijelenteni, megmutatni, mi az a bűn, amit most hordozok, mi az, amiben most nincs békességem, mi az, ami most szorul gyógyulásra az életemben? Nehogy hazamenjen innen valaki úgy, hogy ezt nem kérdezi meg az Úrtól, a megfeszített Krisztustól, attól, aki mindent megtett értünk, hogy nekünk bűnbocsánatunk, örök életünk, gyógyulásunk, békességünk legyen. Mely bűneid okozzák most a szenvedést? Mit akar gyógyítani most az Úr a te életedben? Mi az a terület, ahol a békességet egyedül ő tudja megadni neked? Kérdezd meg az Urat erről. Imádkozzunk. Amen. Ami azt jelenti, igen, úgy legyen. Énekeljük most az Úr Szent Bárányára kezdetű éneknek az első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, megváltunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, és megrendült szívvel állunk most a te keresztednél, és köszönjük neked mindazt, amit elénk hoztál most ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük neked azt, hogy újra szembesítettél minket mindazzal, amit te vállaltál értünk, a szenvedést, a megaláztatást, az elhagyatottságot, a halált. És köszönjük neked azt, hogy mindez nem öncélúan történt, hanem azzal a céllal, hogy aki hisz benned, az megmeneküljön, átélje a szabadulást, a bűnbocsánatot, gyógyulást és új életet kapjon. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy bár megérdemelnénk azt, hogy örökre elves bennünket, de te mégis lehajoltál hozzánk, és megkerestél minket. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár méltatlanok vagyunk a te szeretetedre, te mégis átöleltél minket a te szereteteddel. Köszönjük neked azt, hogy bár olyan sokszor az életünkben nagyon mélyre jutunk, a saját bűneink vagy mások bűnei miatt, te mégis újra és újra jössz és lehajolsz hozzánk, és kiemelsz bennünket a mélységből. Kérünk, Urunk, hogy te végezd el a mi szívünkben azt, amit a leginkább ma el akarsz végezni, azt, ami személyes, azt, amit egyedül te tudsz felfedni előttünk, és kérünk téged, hogy add, hogy megértsük azt, hogy mit kérsz tőlünk, és tudjunk engedelmesen igent mondani neked. És Urunk, jövünk eléd gyülekezetünkkel, testvéreinkkel, az egész egyházzal együtt, és könyörgünk hozzád bűnbocsánatért, megújulásért. Te látod, Urunk, azt a sok-sok sebet, nyomorúságot, amit a te egyházad és a benne lévők hordoznak. De te tudod azt is, hogy hogyan tudod a mi összetört életünket, sokszor megterhelt egyházi dolgainkat is megfordítani, megszabadítani és felhasználni a te dicsőségedre. S Urunk, jövünk hozzád imádságban a világért, az elveszettekért, azokért, akik nem ismernek téged, és nem is figyelnek akár ilyenkor ezekre az igékre sem, mert azt gondolják, hogy rendben vannak, vagy más dologgal szabadon foglalkozhatnak a hosszú hétvégén. Drága Urunk, te megtalálod az elveszett bárányokat, kérünk, Urunk, hogy keresd és találd meg őket is, és ha tetszésedre van, használj fel minket is ebben a te munkádban. S Urunk, hadd jöjjünk eléd imádságban, hadd kérjük a te áldásodat, jelenlétedet az előttünk álló napokra. Azokra a napokra, amelyeket itt a gyülekezetben, gyülekezeti alkalmakon és a családunkban, a családtagjainkkal együtt töltünk. Kérünk, Urunk, segíts meg minket, hogy valóban te legyél az Úr, az irányító minden dolgunkban, amit teszünk és átélünk. És kérünk, hogy így szenteld meg az ünnepünket. És hallgasd meg a mi imádságunkat, Urunk, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Hogy most ne engedjem még el a testvéreket, hanem arra kérek mindenkit, hogy gyertek ide az oltárhoz. Álljunk egy fél körbe az oltár elé, és álljunk meg egy percre, és a végén mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Az nem része ilyenkor a liturgiának, de álljunk körbe, egy közösségként a kereszt körül, mindazzal, amit most elvégzett az Úr a szívünkben. Jöjjetek ide előre!